Hadd kezdjem egy bizonysággal. Vannak itt új emberek, és annyit hadd mondjak el, hogy Plásztán József vagyok, 33 éves, nős, három gyermekes édesapa, és Isten kegyelméből ebbe a gyülekezetbe járhatok, itt értünk meg, és merítkeztem be 2012-ben. Hitetlen családból, Istent távolról sem ismerve, de messzeségből megjelent, és örök szeretettel vont engem is magához, így ismerhettem meg Isten kegyelmét, irgalmát. Hadd kezdjem egy bizonysággal. Képzeljétek el, hogy tegnaphoz egy héttel ezelőtt Pécsen voltunk. A feleségemnek a nagymamája 95. életévét ünnepeltük, és egy nagyon különleges ünnepi alkalmon vehettünk részt, mert magát a helyszínt azt nem mi szerveztük, viszont feleségemet és engem kértek meg arra, hogy ezt az ünnepi alkalmat fogjuk egy csokorba, és készüljünk valamilyen jellegű tartalom feltöltésével. És így is tettünk, annyit azért tudni kell még a helyszínről, hogy ez egy ilyen nagy lovarda-szerű épületet kell elképzelni, ez egy külvárosi étterem, nagyon népszerű, és a belső rész egy ilyen egy légteres. A külső rész egy gyönyörűen parkosított, valóban lovak is vannak ott, meg medence, tehát egy nagyon nívós színvonalas étterem. Mi magunk egy olyan cirka 60 fővel voltunk, ami nagyon kevésnek jelent, mert a nagymama, neki 5 gyermeke van, 19 unokája és 25 dédunokája, és ehhez képest mi nagyon kevesen jelentünk meg, viszont azt látni és tudni kell, hogy amíg mi ott voltunk és töltöttük ott az időket, mivel valóban ez egy nagyon népszerű étterem, ezért legalább még egyszer ugyanennyi, hanem másfélszer annyi ember fordult meg. És hát a létszámra való tekintettel ez ugyebár úgy volt meghirdetve, hogy ez egy zárt alkalom, és hát akkor mi felvonultunk mikrofonnal, hangfallal, szintetizátorral, gitárral, én készültem igehirdetéssel, volt 8-10 dicsőítés, ilyen régi, klasszikus baptista énekek, feleségemnek a nagyszülei 6. generációs hívők, és hát ennek rövően, hogy a módja szerint idegei kvízek voltak, meg minden ilyen jellegű, amit így egy ilyen ünnepen össze lehet fogni. És nagyon sok vívódás volt bennem, megmondom őszintén, mert amikor oda mentünk, és láttam, hogy hát mondom, ez a zárt rendezvény egy nyílt rendezvény, akkor én beszéltem a főpincérrel is, hogy hát én úgy gondoltam, hogy ez egy zárt dolog, valahova elvonulunk, és akkor csak úgy magunk vagyunk. És hát azt mondta, hogy hát nem, hát itt annyi van, hogy akkor felállítottak egy pár paravánt, ami lényegében annyit jelentett, hogy aki ült, az éppen nem látott át a másik asztalra, de amint valaki felállt, még az én magasságomban is, azt abszolút látták. És hát az, hogy mindent hallottak, az meg teljesen egyértelmű volt. És azért nagyon sok vívódás is volt bennem. Az egyik vívódást az okozta, hogy azért hiába egy 6. generációs nagy családról van szó, azért nagyon vegyes a családnak az összetétele. Nagyon szélsőséges élethelyzetek vannak, mint ahogy az életben úgy alapvetően is, hogy nagyon szélsőséges élethelyzetekkel lehet találkozni. Volt köztük, akik nagyon komoly hívők, mint mondjuk a dédi mama, volt, aki nem annyira komoly, hitehagyott, egyáltalán nem hívő, ateista, vagy akkor mondjuk azt, hogy még nem hívő. Voltak karizmatikusok, voltak konzervatívabb gyülekezeti, felekezeti háttérből. És hát én többször úgy elvonultam, úgy vívódtam magamban, hogy mondom, Istenem, hogy ezt hogy, meg mint is. Úgy két dolog jött fel bennem. Az egyik az volt ott akkor, hogy Jézus, amikor elment az ünnepségre, a Kánai mennyegzőre. És mondtam is ott a nyitó beszéd, de igazából az volt, egy preambuloma volt az egész alkalomnak, hogy mondtam is, hogy mondom, lehet, hogy most úgy fogunk itt ünnepelni, és ezt mi fogjuk eldönteni, hogy mondjuk nem hívjuk meg Jézust. És akkor eszünk egy jót, átadjuk egymásnak a jó kívánságainkat, és ez valóban szívből van, de ha mondom, meghívjuk Jézust, és az ő személye központi szerepet kap ezen az ünnepi alkalmon, akkor ő lesz az örömnek az adományozója ennek az összejövetelnek. A másik pedig az volt bennem, hogy hát mondom, itt legalább azért még 60-70 vagy még több ember volt. Nem is mertem arra az oldalra nézni, ahol ugyebár nem a család és a rokonság ült, de nagyon érdekes, hogy aki például el akart volna menni mosdóba, az csak rajtunk keresztül tudott elmenni. Tehát ez egy ilyen nagyon jól kialakított, mondom, tényleg ilyen lovarda-szerű, mintha ilyen boxok lettek volna. És mi meg a kifutón. És feljött bennem az az ige, hogy amit tudom, hogy tudunk, és én is tudok, És már többször úgy megérintette az én szívemet, de valamikor az adott élethelyzet hozza el azt bennünk, hogy úgy nettósodik az életünkben az Istennek az igéje. És az jött fel bennem, hogy két ige, csak közbeszúrásként, és akkor folytatom a történetet, és majd ezt követően az istentiszteletet. Hogyha nem vagyok nagyon túl profán, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Jézusnak két végrendelete volt. Volt az első végrendelkezése, ami közvetlenül az ő halála előtt volt, és mondott a tanítványoknak, ugyebár a szeretetnek az új parancsolata, és volt a másik végrendelkezése, az pedig ugyebár a mennybe menetel előtt a nagy küldetés, a misszió parancsolat. Ezt a gyülekezetünk nagyon jól ismeri. És ha megnézzük az első parancsolatot, akkor, és megnézzük a környezetét, hogy mibe ágyazódik ez bele, akkor igazából nagyon érdekes, mert végülis ez a nagy szeretett parancsolat beleágyazódik, mert előtte közvetlenül van Júdásnak az árulása, és nem sokára azután pedig Péter tagadása. Ez öleli át, ennek a keretébe foglalódik bele a nagy szeretett parancsolat. És ugye eszembe jutott több testvér, aki tudom, hogy nagyon komolyan fest a gyülekezetbe, hogy a festőművészetben is van egy olyan ábrázolási metódus, metodika, hogy magát a környezetet festjük meg azért, hogy kiábrázolódjon a lényeg. Igaz? Na, majd visszajelzést kapok személyesen, hogy igen vagy sem. Minden esetre, és ez fogalmazódott így meg bennem. Ráadásul, ha belegondolunk, ez valóban Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, viszont nem új parancsolat, mert amikor Jézus kérdezik, hogy mi a legnagyobb parancsolat, ugyebár, hogy szeresd Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, lelkedből, stb. A második pedig, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus pedig erre azt mondja a János 13:34-ben, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy ezt már szeressétek, ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És ez nagyon fontos, mert Jézus itt egy olyan kulcs kijelentést tesz, hogy meghatározza a szeretet parancsolatnak a dimenzióját, a léptékét, a súlyát, hogy ne úgy szeressük egymást, mint magunkat, hanem úgy szeressük egymást, mint ahogy Jézus szeret minket. Ha megtapasztaljuk azt, hogy minket az élő Isten, Jézus Krisztus szeret minket, akkor ebből a szeretetből fakadóan tudjuk szeretni a mi környezetünket, és be tudjuk tölteni azt a második parancsolatot, ami pedig az evangélium hirdetésének a parancsolata, szolgálata. Az pedig így hangzik. Máté 28:18, Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve, ugyebár itt egy református fordítású Bibliából olvassuk, megkeresztelve vagy bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak, a Szent Lélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez bennem egy olyan lelki békességet adott, hogy úgy felszabadultam arra, hogy Isten igéjét lehessen hirdetni, hogy valóban Istentől egy olyan túláradó szeretetet éreztem, ami ugyebár nemrég volt tanítás, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Vagy ahogy mondja is Pál az 1 Timóteus 1:5-ben, hogy a parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és a képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Ezek olyan dimenziók, amiket értelemmel én úgy gondolom, hogy nem lehet mindig megérteni. Ehhez kell az, hogy a Szentlélek által megértése jusson az ember, és egy adott élethelyzetben, ahogy az én élethelyzetemben is, ez így nettósodott. És Isten kegyelméből valóban lehetett bátorsággal is, és krisztusi alázattal, Jézust felemelve, magamat alábszálva hirdetni az evangéliumot. Az is volt bennem, hogy mondom, olyan sokan vagyunk itt sok helyről, területről mondom, de és eszembe jutott az, amikor Jézus a kereszten volt, és szól az ő édesanyjának, Máriának, és ő szól Jánosnak, és ugyebár rendelkezik, ugyebár Mária életéről Jánosra bízza, hogy imhol a te fiad, asszony, és mondja Jánosnak, hogy imhol a te anyád, és Jézus már a kereszten megteremti azt a rokonsági fok felett egy magasabb rendű és rangú szellemi kapcsolatot, hogy mi, akik egy vérrel, egy szellemmel vagyunk átitatva, vérrel megváltva, akkor mi egy magasabb, egy Krisztus vére által egy magasabb rokonsági kapcsolatba lehetünk, És úgy voltam vele, hogy mondom, Istenem, ha te át tudsz ragyogni a te evangéliumoddal, mondom, akkor itt ez csak közös metszet mindannyiunk számára. Mondom, az evangéliumod elhangzik, mondom, abból baj nem lehet. És ezt éltük meg én is, és a kis drága feleségem is. És hadd mondjam el, hogy ha az elsőt nem töltöd be, a szeretet parancsolatát, akkor nem tudod megélni a másodikat, az evangélium hirdetésének a szolgálatát. Lehetünk akkor, ha az elsőt nem töltjük be, akkor lehetünk esetleg különböző ideológiáknak a megmondói, hirdetői, lehetünk keresztény rendszer agitátorai, vagy lehetünk inkvizitorok, vagy bármik, de tanítványok csak akkor lehetünk, ha Jézusnak a parancsolatát betöltjük, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Krisztus szeretett minket. Ebből a szeretetből fakadóan. És visszatérve erre a kisebb bizonyságra, képzeljük el, hogy ennyien vagyunk ott, nagy zsivvásári hangulat, mindenki szana szét, senki sem ül a helyén, mindenki beszélget, egy étkezés utáni szituációról beszélünk, a technika éppen összeáll, és már csúszásban is vagyunk, ezek ilyen ismerős élethelyzetek. Na de akkor elkezdjük. És nem kevés időt, tehát kevés időt mértek rá, mondtam, hogy rövid legyek, ne azért az ünnepség, meg stb. És úgy rájöttem arra is, hogy nagyon sokszor a kevesebb beszédhez többet kell készülni. És Isten kegyelméből és jó indulatából is a lélek által vezetve úgy lehetett ott nettósítani egy pár gondolatot is. Mivel volt a családban és van a családban kismama, aki decemberben és majd január-februárban várjuk a gyermek születését, ezzel ugye eszembe jutott Mária, és ezzel kezdtem, hogy Mária az ő sajátos élethelyzetében, amikor ugyebár ment az ígéret és megfogant az ő gyermeke Jézus az ő méhében, akkor egy nagyon nehéz élethelyzetbe került, egy örömteli élethelyzetbe, az ő környezetét nézve, egy nagyon megterhelő élethelyzetbe. Hát mit fog hozzá, József még őt nem érintette, ugyebár a jegyese. Hát mit fog hozzá szólnak, mit fognak a szüleim szólni? Mit szól majd hozzá József szüleje? Vagy mit fognak maga József szólni? És ugyebár ebbe a kétségbeesésébe, hogy és mit fog szólni Názáret? Az a Názáret, aki olyan előítéletes, hogy később Jézust magát le akarja taszítani a szikláról, hát milyen előítéletesek lettek volna Máriával, és Mária megy az ő kétségbeesésében, és Lukács olyan szépen leírva, hogy siet, meglátogatja az ő rokonát, Erzsébetet, és elmegy Erzsébethez, és Erzsébet nem látja őt meg, csak hallja Máriának a köszöntését, és kifakad belőle, hogy áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges ez, hogy az én uramnak anyja jön el én hozzám? Profétai szó, profétai kijelentés hagyja el Erzsébetnek a száját. És mondtam is, hogy tudjátok, nagyon fontos a mi életünkben, hogy nem mindegy, kihez megyünk tanácsot kérni. Nem mindegy, hogy kikkel vesszük magunkat körül. Mik azok a impulzusok, amik érik az embert a mindennapjaiba. És hogyan lehet az, hogy Erzsébetből profétai szó, kinyilatkoztatás, az élő víznek folyamai jönnek az ő beszédéből, szájából, hogy Erzsébet valószínűleg be volt telve Istennek az igéjével, Istennek a igéi, gondolatai, ez itatta át az ő mindennapjait, ezzel volt telve az ő szelleme, szíve, és mondtam is, hogy nem mindegy, hogy mivel telítjük a mi életünket, nem mindegy, hogy mivel telítjük a mi szívünket, és hoztam a Lukácsból, Lukács 6.45, hogy a jó ember szíve jó kincsből hozza elő a jót, a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Ugyebár amivel telve van a szív, azt szólja a száj, és ő mondtam is ott a családban, hogy ha nem éljük át napi szinten, és nem lesz húsba vágóvá a mi életünkben az, hogy mi Krisztus nélkül egy elveszett emberek vagyunk, ha nem újul és újul meg napi szinten az, hogy Jézus vére megbocsátja, eltörli az én bűneimet, akkor az egyes szituációkban mi fog belőlünk kijönni? Az óemberi természet, a harag, az indulat, az, ami belőlünk kikönyököl, vagy az új emberi természet? És ott pont a tyúkos leves volt, bár nem olyan, mint mondjuk a háztáji, aminek ott az egy centi zsíradék van a felszínén, és mondtam azt az életpéldát, hogy olyan ez, mint a tyúkhúsleves, hogy hiába kavarjuk izomból a mi életünket. Ha nem vagyunk Isten szellemével, Isten lelkével átjárva a mi mindennapjaink, akkor igazából tehetünk mi bármit, mindig felszínre ki fog jönni az óember és az óemberi természet. Beszéltem, említettem Tamást, aki ugyebár egy olyan hívő volt, aki megtört az ő hite az ő életében, egyik tanítványról beszélünk, ahogy meghalt Jézus, meghalt Tamásban a hit, meghalt Jézus, meghalt minden, és ugyebár utána Tamással találkozik külön Jézus, hogy lehet, hogy vagyunk itt olyanok, mint a Tamás, hogy megtörve van a mi életünkben a hit, mert olyan nehézség, bármi lehet a mi életünkben, ami fennakadást okoz, és hirdettem, hogy az a kereszt az a hely, ahova el lehet menni, és ahol a sekélyes hit, a gyenge hit, a meglankadt hitnek meg kell halljon, hogy egy erős, üdvözítő hitet nyerjen az ember Jézus Krisztus által. Beszéltem, említettem Nikodémust, az egyik nagyon kedves történet, hogy Nikodémus ugyebár egy vallási vezető, a Sanhedrin tagja, egy éjjel, és ez is maga beszédes, hogy egy éjjel megy oda Jézushoz, és kérdezi Jézust az újonnan születésről. És mert Nikodémus nem érti, van ismerete, van háttér tudása, van, ismeri az igét, a tekercseket, az írásokat, de nem érti, hogyan lehet újonnan születni. És nagyon tetszik Jézus, ahogy viselkedik Nikodémussal. Nikodémus oda megy Jézushoz, és tudja, hogy kell megközelíteni egy embert. Mondja, hogy mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem képes megtenni azokat a jeleket és csodákat, ha csak nincs vele az Isten. És tudjátok, nagyon tetszik Jézusnak a válasza. Nem azt mondja Jézus, hogy mester, tanító, végre már valaki felismert, hanem Jézus Nikodémus szemébe néz, és két ízben is azt mondja, hogy tudod, Nikodémus, ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg az Isten országát. Ha nem születik az ember újonnan víztől és lélektől, igétől és Szent Szellemtől, nem látod meg az Isten országát, fel se fogod, meg se érted, hogyan működik ez, mert ami test, az csak a testi dolgokat tudja megérteni és befogadni, és a te szellemed az, ami a Szent Szellem által újjá tud téged szülni, és megértésre, igei igazságok megértésére tud téged meggyőzni. És említettem az egyik nagyon kedves, számomra nagyon kedves történetet, amikor bemegy a Simon farizeus házába Jézus, és egyszer csak betoppan egy nem meghívott vendég, egy prostituált nő. Bemegy egy olyan nő, akinek nagyon sok bűne és terhe van, de hadd mondjam el, hogy sokszor igazából nem a bűnnek a mennyisége és milyensége az, ami okozza az emberben a bűnfelismerést, hanem a Jézus Krisztussal való személyes találkozás az, ami a bűn felismerésére tud minket sarkallani, hogy felismerem, hogy én egy elveszett ember vagyok. És engem nagyon megrendít az, amikor olvasom mindig ezt a történetet, hogy bemegy, nem mond semmit, leborul Jézusnak a lába elé, az ő könnyeivel öntözi Jézus lábát, hajával törli, az csókkal illeti az ő lábát, és nem mond semmit. És én is ezt tapasztalom az én életemre vonatkozóan, hogy Istennek a jelenlétében, Jézus jelenlétében, ott a lábánál, Istennek egy olyan túláradó szeretete tud megvalósulni, ami nem igényel nagy szavakat. Ez a nő nem mondta azt, hogy légy kegyelmes, Uram, bocsáss meg. De az ő cselekedetei, által a megtört szív, Jézusnak Isten által egy olyan szeretete valósult meg, ami feloldozta azt a nőt. És mindezeket azért szerettem volna így fő mondatokban elmondani, mert nagyon sokat kaptam Istentől. Az, hogy megtapasztaltam Istennek azt a fajta békességét, szeretetét, hogy mint ahogy Erzsébet is, hogy nem az ő szívéből, jelleméből, szelleméből az, ami életet adó beszéd, hanem csak is Jézus Krisztus által. Hogy az én szívemből, szellememből, énemből nem tud életet adó beszéd jönni, mert én magamból nem tudok itt mit adni. De ha Jézus átvilágít rajtam az evangéliumon keresztül, abból tud jönni életet adó beszéd egyedül és kizárólagosan. És ami szívemre helyeződött így a mai Isten tisztelet kapcsán, az, az, hogy beszéljek Tamásról és beszéljek Péterről. Két olyan tanítványról szeretnék ma egy pár gondolatot elmondani. Tamásról, aki, ha lehet ezt mondani, a hívőből lett hitetlen, vagy más azt szokta mondani, ugyebár, hogy a hitetlen ő Tamás, hitetlen ő tanítvány, és Péterről, aki pedig nem elvesztette a hitét, ugyebár amikor háromszor megtagadta Jézust, hanem ő önmagában csalódott. És az alatt az egy éjszaka alatt, amikor ő fogadkozik előtte, hogy a halálba, a börtönbe, mindenért kész vagyok Jézus érted elmenni, pár óra alatt így porrá lett mindaz, amit ő felépített önmagában. És akkor nézzük Tamást. Mit tudtam így az igén keresztül kisejteni Tamásnak az életéből? Hogy ő, Tamás, akiről ugyebár, ahogy az előbb is említettem, hogy az a tanítvány, akiről úgy beszélnek, hogy aki hitetlen volt, vagy akiből hívőből lett hitetlen. De hadd mondjam el azt, hogy Tamás volt az a tanítvány, aki amikor Jézus megjelent újra neki, és Tamás találkozott Jézussal, és kimondja azt, hogy én Uram, én Istenem. És Tamás visszanyeri azt az üdvözítő hitet, megnyeri az ő életére vonatkozóan. Ő az a tanítvány a 11 közül, aki legmesszebb viszi el az evangéliumot. Ő az, aki földrajzilag a legmesszebb tudta elvinni, ha jól tudom, Indiáig. És Tamás az az ember, aki folyamatosan kérdéseket tesz fel. Egy olyan embert képzeljünk el, aki számára nem minden evidencia, nem minden egyértelmű, konkrét válaszokat vár, logikus következtetéseket von le. És az egyik ilyen kérdés, és nagyon fontos, hogy ha vannak ilyen emberek a körülöttünk, akik ezek a józan gondolkodású emberek, mert ha Tamás például nem kérdezett volna Jézustól, akkor most meg fogjuk mindjárt látni, hogy Tamás kérdéséből fakadóan Jézusnak egy olyan önkijelentése lett, amit a Tamás kérdése nélkül valószínűleg nem mondott volna Jézus. Így hangzik a János 14:1. Jézus mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mondja Jézus. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam-e volna nektek, hogy elmegyek, és helyet készítek számotokra, és ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. És most jön Tamás, a logikus, józan ember. Uram, nem tudjuk, hova mész, honnan tudnánk akkor az utat? És annyira tetszik Tamásnak a jelleme, hogy Jézus megdöbbentő dolgokat mond. És akkor Tamás hallgatja, nézi, és akkor így... Állj meg, vándor, nem tudjuk, hova mész. Honnan tudnánk az utat? És akkor Jézus egy hatalmas önkijelentést tesz. Azt mondja itt Jézus, hogy Tamás, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Tamás, nem az a cél a keresztény életnek. Az egy, ne azt tűz ki célul, hogy te a mennybe menj. A cél az a keresztény életnek, hogy amíg az úton vagy, engem ismer meg, Tamás. Én vagyok az az út. Én vagyok a cél. A Krisztus megismerése a cél. Az, hogy majd megyünk a mennyben, az egyértelmű. Akik átadjuk az életünket, egyértelmű, és ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy vannak lehet olyan keresztények a környezetünkben, hogy akik reális emberek, hogy felfogják, hogy azt mondják, hogy megértettem azt, hogy van pokol és menny. Elfogadom. És azt mondják, hogy hát én a mennybe akarok menni, nem a pokolba. Ha mennybe megyek, mi kell oda? Jézus. Jézus az eszköz, akkor megyek oda Jézushoz. De Tamás, nem az a cél, hogy a menny, hanem a cél az a Krisztus megismerése. Hogy amíg velem vagy egy úton, amíg éled a keresztény életedet a földi pályán, ismerd meg Jézust. Az, hogy mennybe mész, az most mondtam el, hogy oda megyek és helyet készítek. Ne ez legyen a te perspektívád, hanem amíg itt vagy és egy úton vagy velem, engem ismerd meg azon az úton. És nézzük Pétert. Péter az a tanítvány, akit ahhoz, hogy az előbb is egy pár mondatban említettem, véleményem szerint nem a hitét vesztette el, hanem amikor ő megtagadta háromszor Jézust, akkor ő magában csalódott. És hadd mondjam el, hogy szerintem az életnek ezek a legnagyobb csalódásai. Mert amikor csalódunk valamiben, vagy valakiben, ha csalódunk egy ideológiában, csalódunk a egyetemi tanulmányokban, hát én nem ezt vártam, azt hittem jobban kiképeznek, vagy csalódunk egy tanulmányban, ugyebár az adóbevallás nem, de a színusz-koszínusz tudjuk, hogy, vagy csalódok egy emberben, mert ugyebár teljesen belefér az életnek a diverzitásába, hogy emberekben csalódunk, az egy dolog. Mert ha te az a személy vagy, az erős személyiség vagy, akkor ez téged nem kell, hogy úgy mélyen meginoktasson. De amikor az ember magában csalódik, akkor sokszor az ember úgy valahogy úgy belülről omlik úgy össze. És Péter az a tanítvány, akinek volt egy stabil vállalkozása. Ő egy halászember volt, ismerjük talán jól az ő életét. Ő egy olyan ember, aki hamarabb odaadta Jézusnak a csónakját, mint a saját szívét. És ott találkozik Jézussal a genezáreti tó partján, és Jézusban, mikor Péter meglátja az Istent, Jézusban, mikor Péter meglátja a csoda által Jézusnak azt a tisztaságát, szentségét, hatalmát, akkor Péter találkozik a saját elveszettségével. És Jézus elhívja őt, hogy emberhalásszá tegyen. És miért mondom azt, hogy egy stabil vállalkozás? Mert mindjárt még egy gondolatot ezzel csak így kitérőként, mert amikor például ott van a gazdag ifjúnak a története, ismerjük, hogy oda megy, és nagyon nagy vagyona van, meg betartott minden törvényt, beszél Jézussal, hogy hogyan lehet az övé az örök élet. És akkor Jézus rávilágít ennek a gazdag ifjúnak az életére, hogy figyelj, amíg a te szívedben a te gazdagságod van középen, addig nem tudsz tovább lépni az Isten megismerésében. Amíg a te szívedben, életedben a pénz a központ, addig nem tudsz tovább lépni, és meg fogsz rekedni. És ezeket hagyd el, és gyere, kövess engemet. És ugyebár akkor a gazdag ifjú úgy megrökönyödik. És úgy, hát eddig szimpatizáltam Jézussal, hát így ez már nekem sok, én hazamegyek kategóriájú beszélgetés volt, és akkor Jézus a tanítványok fele fordul, és mondja azt a megdöbbentő kijelentést, hogy mennyire nehéz, ugyebár a gazdagoknak a mennybe jutni nehezebb, mint a tevének a tűfokán, ezeket szerintem mindannyian ismerjük. És akkor Péter volt az, aki úgy felhőrken. Péter volt az, hogy aki azt mondja, hogy hát de uram, hát mi mindent tudattunk, hát akkor mi lesz a mi jutalmunk? És ezért gondolom, hogy Péter azért egy egzisztenciális háttérből jöhetett oda a tanítványok között, de tudjátok, a tanítványságnak a következő lépcsője az, amikor Péter meglátta Jézusban az Istent a genezáreti tó partján. És ott hagyott mindent, ott hagyta a csónakot, ott hagyott mindent. Ez alatt azt akarom itt érteni, hogy ő más perspektíva lett az ő életében. Egy fontosabb perspektum lett az ő életében, mint sem azok a földi dolgok, ami bármi lehet. Itt most nem a gazdagsággal van a baj, nem ezzel van, hanem hogy Krisztus legyen az első helyen a mi életünkben. És Péter az a tanítvány, aki nagyon aktív, cselekvő. Talán ezért is olvasunk róla a legtöbbet a Bibliában, a legtöbb szerep, ha lehet ezt mondani, tanítványok közül talán neki jut. Péter volt az, ugyebár, aki kijelentést kap, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, amikor kérdezi Jézus, hogy kinek mondanak engemet, akkor Péterből kifakad ez a kinyilatkoztatás. Péter volt az egyik tanítvány, aki felmegy Jézussal a megdicsőlés hegyére. Péter volt az, aki, amikor az 5000 ember megvendégelése volt, hogy kifakad belőle, hogy Uram, mi kihez mennénk, hát örök életnek beszéde van te nálad. És Péternek az életéből mindezeken túl igazából egy részt szeretnék kiemelni, az pedig igazából ez az ige fogja leginkább visszaadni. Péter a Máté 26.31-ben, amikor már közeledünk a passió történethez, ekkor Péter így szólt Jézushoz, ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozok. Ha mindenki, és itt a tanítványok ott voltak, vagy ott lehettek, ha ők, akkor én soha. Péterben volt ez a büszke, ez a fogadkozás, amiről majd mindjárt fogok beszélni. És egy ilyen zárójeles kitérőt engedjetek meg, hogy megjegyezzek, hogy nagyon szeretem a Bibliát, mert egy nagyon reális könyv. Azért nagyon reális, mert a Bibliában én azt látom, hogy nincs semmi olyan leírva, ami ne lenne valóságos, és nincs semmi olyan leírva, ami ne következne be. És nincs semmi olyan eltitkolva, ami van az életben, jaj, de ne beszéljünk róla, ezt most itt, tudjátok, a szoknya alá, vagy nem tudom, hova lehetne tenni. Tehát a Biblia egy nagyon reális könyv. Ott van például Dávid királynak az élete. Még ugyebár a más nemzetek történelmében, ugyebár mondjuk a királyokat azért szokták így színezni, igazságos Mátyás, meg nem tudom, tehát azért mindig van egy kis színezés, igaz? A rosszat annyira ne nagyon, ha csak nincs valami nagyon extremitása. És a Biblia nagyon őszintén beszél Dávid királyról. Dávidnak teljes mértékében ugyanolyan részletességgel beszél Dávidnak a bukásairól, mint Dávidnak a sikereiről. Ha elolvassuk a Prédikátor könyvét, hát annál sokkal realisztikusabb könyvet, én nem tudom, hogy hol lehet olvasni. Tehát az életnek az a valóságossága, az a nyers valóságossága, ami a Prédikátor könyvében visszatükröz, amikor úgy szembesül ezzel az ember, hogy azért az a valóságosság, ami van az életben, a Prédikátor könyvében, tehát én nagyon szeretem a Prédikátor könyvét, tehát a Biblia, hogy az előbb is mondtam, egy nagyon reális könyv, és ezért a Biblia nem mondja azt, hogy nem létezik az ember életében olyan, hogy megtörik az ő hite. A Biblia több helyen is, és több oldalról, szempontból rávilágít arra, hogy mikor van az a hívő ember életében, hogy ő a hitében meglankad. És próbáltam egy csokorba így összeszedni egy párat. Az 1 Korintus 15.1.2 ezt mondja. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, ezt Pál mondja, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Hát van ilyen, hogy az ember hirtelen dönt egy érzelmi intuíció, felindulás, vagy bármi is dönt, és utána bármi ok jön, és nehézség, és úgy ellankad. Hát Jézus maga beszél ugyebár a Máté 13-ban a magvető példázatáról, hogy amikor a mag ugyebár a sekély talajba, a sziklák közé esik, hamar gyökere teres, szárba szökken, de ugyebár jönnek az életnek a viharai, nehézségei, a meleg, a szárasság, és úgy elhal az igének a kicsirázott zöld része. Van olyan is az ember életében, amikor egy krízis van az ember életében, és nem olyan, tudjátok, mint ami úgy a viharabilibe, hanem a valódi, amikor van egy nagyon komoly betegség. Van egy nagyon komoly, amikor úgy a szerettét az ember elveszti, aki közel volt hozzá. És egy krízisbe kerül az ő élete. Ez is hozhat egy ilyen hitnek a megtörését, megbicsaklását az ember életébe. Ott van Mártának az élete. Ugyebár Mária, Márta és Lázár, ez a három testvér, akik Betániában éltek, Jézussal nagyon közeli kapcsolatban voltak. Több helyen is van, hogy nagyon szeretik Jézust. Jézus nagyon szereti őt. És akkor egyszer csak, akik ilyen közel kerülve, közel vannak Jézushoz, hirtelen Lázár meghal. És Márta életében egy hatalmas krízis, egy törés jön. És amikor megy Jézus, és oda van, és már 3 napja halott, ugyebár Lázár, és megy oda Márta, és mondja, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Mártában úgy összeomlik az a jézusi kép, ami úgy előtte felépült benne, és Jézus egy iszonyat kijelentést tesz, egy irdatlan kijelentésbe definiálja önmagát. Azt mondta, hogy Márta, én vagyok a feltámadás, én vagyok az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. És Márta ebben a krízisében nem azt mondja Jézus Mártának, hogy Márta, érted-e a feltámadást? Láttad-e már a feltámadást? El tudod-e képzelni, vizionálni? Hogyan fog az kinézni? Hanem nem, Márta, hiszed-e a feltámadást? Hiszed-e, hogy átütötte már a te szíveden, szellemeden a hitnek az ereje? Hogy azt tudod mondani, hogy az én szívem teljességéből hiszek, Uram. És Jézus itt megdöbbentő dolgot mond, azt mondja, hogy ennek a Mártának, hogy Márta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem most, ha meghal, mint Lázár a te testvéred, és él, és aki él, mint most te, és hisz én bennem, az ő szellemében nem hal meg soha. Hiszed ezt? Hisszük ezt, ami szívünk teljességéből? Beszél az evangéliumok ugyebár a tévtanításokról is, és gyülekezetünkben például Szarka János testvérem az nagyon nagy szakértője ennek, és nagyon ez egyértelműen világos is látszik, hogy egy nettósítva kell mondani valamit, akkor látjuk azt, hogy a mai korban is egyre többen, sőt, az emberek vágynak az immateriális dolgoknak a megtapasztalására. Vágynak a transzcendens dolgoknak a megélésére, mert ő, és hadd mondjam el, hogy ez nem rossz, mert az ember az ő teremtettségéből fakadóan vágyik az Istennek a dolgainak a megélésére, megtapasztalására. Vágyunk, ugyebár az embernek az ő gyökerező, az ő protogyökerei, ahogy kiszakadtunk az édeni állapotból, úgy vágyunk vissza arra az édeni állapotra. De hadd mondjam el azt, hogy viszont a mai világban és a mai korszakban, hadd legyek egy ilyen képies beszéddel érve, hogy egy kattintásra vagyunk a világ legjobb tanításaitól, de egy kattintásra vagyunk a világnak az összes szennyétől és mocskától. Egy kattintásra van minden mocsok és szenny. És még egy utolsót, amit gondoltam el érdemes mondani, az a Zsidók 12:3. A levélnek az írója, talán Pál, ugyebár nem lehet ezt így biztosan tudni, azt írja, hogy gondoljatok rá, mint Jézusra, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy ti lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Hát, engem ez úgy szíven ragadt. Lelkemben megfáradva el ne csüggedjek, és úgy ez úgy annyira jellemzi a mai kor társadalmát, és például a mi életünket is, hogy amikor az egyik feladat éri a másikat, amikor az egyik nehézség éri a másikat a te életedben, amikor úgy vagy benne valamiben, hogy nem látod a végét, nem látod a kiutat, és az embernek egy idő után az ember lelke úgy meg tud fáradni. Hogy csak annyit tudsz mondani, hogy atyám, elfáradtam. Igazából én nem tudok már egy jót imádkozni. Nem tudok neked se jót, se rosszat mondani. Hogy nem tudom, hogy érezzük-e át, amikor milyen az, amikor az ige ezt mondja, hogy lelketekben megfáradva, el ne csüggedjetek. És visszatérve Péterre. Péter életében van egy olyan jellembeli tulajdonság, amit az a szituáció ad vissza talán, amit az előbb felolvastam. Ha mindenki, akkor én soha. Péter életében nem kérdés, hadd mondjam el, az elkötelezettség. Péter életében nem kérdés az odaszánás. Nem kérdés az, hogy ott hagyott mindent, ugyebár a csónakot, hajót, minden, nem foglalkozott azzal, követte Jézust. Nem kérdés az, hogy ő őszintén szereti az Urat. Nem kérdés az, hogy ő őszintén akarja őt követni. De Péter az a mai kor kereszténye, aki azt mondja, hogy ő, akkor én a saját erőmből, a saját tehetségemből, a saját tudásomból, ha mindenki Jézus, én akkor sem. Péter életében van egy olyan emberi, egy ilyen genetikus tulajdonság, hogy én. Majd az én erőm, az én tehetségem, az én egóm. Majd ebből izomból meg lehet oldani. És mindenki, akkor én soha. És Lukácsban a 22:31-ben ezt mondja Jézus Simon Péternek, bár Simon Péter. Simon, íme, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörgök, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Ezért, ha majd megtérsz, erősítsd az atyád fiait. Ő erre így válaszolt, Uram, én kész vagyok veled, menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. És itt az az érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, hogy nem azért imádkozik, hogy mondjuk Péternek kerüljön a rostába. Kérhette volna. Hanem azért, hogy amikor ő a rostában van, amikor a te rostában vagy, akkor ne fogyatkozzék el a te hited. Ne fogyatkozzék el Péternek az ő hite. Hogy amikor Péter visszatér, és megtér, akkor Jézus tudjon rábízni feladatokat. És azt mond kell, hogy mondjam, hogy mi tanítványként az Isten iskolájában vagyunk, hogy a mi élethelyzetünk, én nem tudom, hogy ki milyen élethelyzetben van. Nem tudom, hogy ki milyen rostában van. Ki milyen nehézségekben van már hetek, hónapok, évek óta. Ki mivel küzd. Tudom, a testvérek között van, akik nagyon komoly betegségben. Valaki esetleg bármiben, ami egy ilyen nagyon hitevesztést okozhat az ember életében. De hadd mondjam el, hogy Jézus azért könyörög, érted, hogy amíg te benne vagy ebben a nehézségben, ne fogyatkozzék el a te hited. És Jézus kérhette volna, hogy ne kerüljön Péter rostában. De Péterért hadd mondjam el, hogy Jézus ugyanúgy vállalta a szenvedést, és ugyanúgy vállalta Péternek a tagadásait, mert tudta Jézus, hogyha Péterben nem omlik össze azon az egy éjszaka alatt az ego, az én, akkor Péterre nem tudott volna Jézus olyan munkát bízni. Ha Péter életében nem omlik össze az az ego, akkor erre nem jöhetett volna a pünkösd, de erre nem jöhetett volna az, hogy 3000 ember megtér, mert Péternek az élete, az ő jelleme nem tudta volna elbírni azt az áldást, amit Isten az ő életén keresztül akart végigvinni, Isten dicsőségére. Hogy ez jött fel bennem így Péternek az ő életére vonatkozóan, hogy ismételni tudom valóban magamat, hogy Péternek, ha nem törik össze az egója, és ha nem találkozik Péternek az tekintete Jézussal, ugyebár a harmadik, Isten úgy rendezte ezt az egész passió részt, hogy amikor Jézust harmadjára is megtagadja Péter, és ráadásul hadd mondjam el, hogy Péter azért, amikor kérdezték Pétertől, hogy te vagy ez a tanítvány, azért akkor nem Pilátus kérdezte tőle. Nem ő százados kérdezte, nem egy elöljáró kérdezte, hanem ott az ajtóban egy fiatal lány. Olyan, mint, ha megemlítettek, mondjuk Niki. Megkérdeznéd egy magas embertől, mint mondjuk Balázs, persze most ez nem szerepjáték, hogy te vagy-e az, aki ott Jézussal, mintha láttunk volna, és ő tagad, és fogadkozik, és tehát, hogy Péternek a nagy egója porrá ment egy pár óra alatt. De ha ez nem munkálja ki a mi szívünkben, életünkben az Isten, ha nehézségek által a mi jellemünk nem formálódik, akkor Isten nem tud ránk bízni sokkal nagyobb dolgokat, mint amit azelőtt bele sem mernénk gondolni, mert a mi jellemünknek, amíg nem válik Isten számára kezébe formálhatóvá, nem tudta volna Péterre rábízni, majd később a tanítványokat és a többit. És amíg közben Tamás megvallja a szájával, hogy nem hiszek Jézus feltámadásában, amíg Tamásnak ugyebár megjelenik a tanítványoknak Jézus a feltámadást követően, és Tamás nincs ott, és többiek megbizonyosodnak, hogy valóban feltámadt Jézus, és utána mennek és találkoznak Tamással, és mondja Tamás, láttuk a mestert, láttuk, feltámadt. És Tamás kimondja az ő szájával, hogy nem hiszem, amíg én nem látom. Akkor ő, amíg Péter ugyebár megtagadja Jézust, Jézus mind a kettőjüket személyesen megkeresi. És ő, a Tamásét hadd olvassam fel. János 20:26. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, mint Jézusnak, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bent Jézus megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz. Ne nyugtalunk, hogy ő... Bocsánat, akkor Jézus így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne legyél hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, én Istenem. És nagyon megragadott ez a rész, mert tudjátok, Jézus ismerte Tamást. Jézus ismeri Tamásnak a jellemét, az ő gondolkodását, hogy ő egy józan ember. És Jézus, amikor találkozik Tamás kedvéért még egyszer a tanítványokkal, akkor tudjátok, Jézus nem teóriákat kezdett el Tamásnak mondani, hanem Jézus belenéz Tamásnak a szemébe, és konkrétan megmondja, hogy Tamás, amit te most csinálsz, az hitetlenség. Amit te most csinálsz, az hitetlenség. Ezért kérlek, add ide a te kezedet, és tedd az én sebeimbe. És tudjátok, Tamás ebből ért, és találkozik Krisztussal. És a Bibliának az egyik legmélyebb gondolata, az egyik legmélyebb, a legbelülről fakadóbb kijelentés elhangzik Tamás szájából. Én Uram, én Istenem. Amíg Péter korábban azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, addig Tamás azt mondja, hogy én Uram, én Istenem. És nagyon tetszik Péter, hogy amikor Péter találkozik majd azt követően Jézussal, ugyebár háromszor kérdezi meg, ha jól tudom, két találkozás is van, az egyik egy négy szem közti találkozás, de azt nem részletezi a Biblia, csak az, hogy megjelent neki. És ennek is üzenetértéke van, mert tudod, amikor az emberben úgy sokszor összeomlik a környezete, összeomlik önmagában, csalódás éri, akkor nagyon jó személyesen találkozni Jézussal. És ez sokszor nem tartozik másra, csak rád és Istenre. És Péter lesz az a tanítvány, akire Jézus később ilyen módon bízt rá többet, legeltesd az én juhaimat. És Péter lesz az, az a Péter, aki mondja majd is beszél a kipróbált hitről, az egy Péter egy hétben, aki mikor azt mondja, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb, a veszendő, de tűzben már kipróbált aranynál is az nincs ott, Jézus Krisztus megjelenésekor, nagyon durva, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Hát itt olyan dolog van, amit itt a földi síkon fizikális értelemben nem lehet elérni. Amikor azt mondja az Atya, hogy amikor te benne vagy most bármilyen rostában is, a te életed benne van, tudd meg, hogy Jézus azért könyörög, hogy ne fogyatkozzék el a te hited, hogy amíg benne vagy enne be a rostába, és nem tudom, mi a kifutása. Egy biztos, hogy megyünk a mennybe. De az, hogy ne roskadjál meg a te hitedben, és kipróbált hited lesz, és a te jellemet fog ez alatt formálódni, és lehet, hogy azért, hogy Isten majd többet bízzon rád és a te életedre, akkor azt fogja mondani Isten, hogy figyelj, ez a kipróbált hit, itt a földi síkon mondjunk egy nagyot, tűzben kipróbált arany, ennél is sokkal értékesebb, mert ez majd a mennyei atyánál, ez a hited, amivel te hazajössz, ez méltó lesz arra, hogy dicséretre, elvesztettem, hogy méltónak bizonyul majd a dicséretre, a dicsőségre és tiszteletre. És ez a Péter beszél arról, aki árulóvá lett e tekintetben. És azért itt, így, hogy már ezzel a szó összetétellel éltem, azért, ha Júdást nézzük, az Iskárió test, ugyebár a szikárszóval elett, ha jól tudom, mint fegyverhordozó, karthordozó, ő volt talán az egyetlen egy tanítvány, aki nem volt ugyebár galileai, és Júdásnak is lett volna kegyelem. De ő ezt már nem várta meg. Júdás hamarabb megoldotta az önkezűséggel, és legalább három dologról maradt le Júdás. Lemaradta a megbocsátásról, mert Jézus megbocsájtott Péternek. Lemaradt a Szentlélekről, a legnagyobb dolog, ami ezután lesz, ugyebár, és lemaradt a békességről. Mert az ő békességét, békétlenségét önmaga oldotta meg. És Júdással nem akartam készülni, de tudjátok, Júdás pedig egy olyan jellem volt, hogy nemrég figyeltem fel a János evangéliumába arra, hogy Júdásnak az evangéliumokban százszor figyelmeztette Jézus, amikor a árulásról, a pénzről és sok mindenről beszélt, tanításokról. És Júdásnak olyan volt a jelleme, hogy tudjátok, ő volt az a fajta, azt a zsidó messiást váró tanítvány, aki az erős, kemény Jézust várta. Aki majd jön és megszabadít minket, ugyebár a rómaig alól, egy kemény messiás, aki jön és itt minket felemel, és mi leszünk itt az uralkodók. És nem hiába, Hadd mondjam el, hogy nem hiába a lábmosás után megy ki Júdás és árulja el Jézust. Amikor Jézus a legnagyobb alázatot bemutatja, és hatalmas példát ad, egymást köztünk adja a példát, hogyha én, mint mester, megmosom a ti lábatokat, mi egymásnak hogyan ne. Ne legyen versengés közöttetek. Nem hiába megy el Jézustól, és megy el és árulja el a lábmosás pillanatába. Júdás az a tanítvány volt, akinek nem kell a szolga király. Neki nem kell egy ilyen gyenge messiás. Neki nem kell az, aki megmossa az én lábamat. Neki nem kell az, aki a gyengéket segíti, aki közben jár. Neki egy erős messiás kell. És hadd mondjam el, hogy Jézus Isten, szent, tiszta, mikor Péterrel találkozik Jézus, és Péter meglátja Jézusban az Istent, és azt mondja, nagyon mély gondolat ez, hogy azt mondja, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Jézusban Péter meglátja az ő elveszettségét. Úgy gondolkodtam is azon, hogy miért azt mondja Péter, hogy menj el tőlem? Miért nem azt mondja, hogy vedd el tőlem, bűnös ember vagyok? Lehet, hogy sokan vagyunk ma itt is így, hogy úgy megtapasztaljuk Istennek a szentségét, mint a bűnös nő. Hogy bennünk, hogy ki kívánkozik az, hogy nincs rendben az én életem. Én sokszor úgy magamtól is megcsömörlök. Hányni tudnék attól, hogy mindig belemegyek, visszamegy ugyebár a kutya a saját okádékába, megfürdött disznó újra sárba, hogy undorodom. És mégis Péter azt mondja, hogy menj el tőlem, hogy úgy eltaszítja az Istent. Hogy nem azt mondja, hogy Uram, vedd el tőlem, bűnös ember vagyok, menj el tőlem Jézus. És ezzel kapcsolatban nem tudok így most ilyen végkifejletet itt mondani, de tanulságos ez, hogy mikor találkozunk az Istennel, akkor ne zárjunk, hanem nyissunk az Isten iránt. És a kereszt az a hely, ahol minden sekélyes, minden kételkedő hitnek, minden olcsó hitnek a halálba kell menni. Minden olyan hitet, amilyen olcsó hit, azt halálba kell adni. Azért, hogy a keresztnél, mert a kereszt az a hely, ahol láttuk a két életpéldát is, ahol viszont a kipróbált hit, a valódi, igazi, üdvözítő hit meg tud születni. És a meghalt hit ismét életre tud kelni. És zárásként visszamennék ahhoz az előző heti isteni megtapasztaláshoz, történethez, és megosztok veletek egy olyan dolgot, ami az én hitemnek, az én személyes hitvallásomnak egy a pillére. Az előző hét szombati alkalmat én nagyon sokat forgattam az én szívemben, és gondolkodtam úgy Istennek a drága igéjén, és hadd mondjam el azt, hogy mi egy nagyon fiatal gyülekezet vagyunk, ugyebár nemrég voltunk 20 éves, most már nagykorúak, és a mi gyülekezet, és azért ott egy 95 éves dédnagymamát láttunk, több generáción átívelő családot, olyan tradicionális gyülekezet a háttérben, engem ez nagyon elgondolkodtatott, és úgy feljött bennem az, hogy elmondjam ezt a személyes hitvallásomat, hogy Isten kegyelméből mi még egy fiatal gyülekezet vagyunk, és nálunk a gyülekezet nem találkozik úgy az elmúlással, mint a születéssel. A mi gyülekezetünk még nem találkozik azzal a jellegű generációváltással, amikor az idősebb korosztály hazatér. És én úgy elképzeltem azt, hogy amikor én oda kerülök, hogy ilyen nagy kort esetleg Isten kegyelméből megélnék, akkor ő vajon mit mondanék a gyermekeimnek. És szeretnék nektek felolvasni az egy krónikákból egy részt. Itt egy idős ember, egy idős édesapa beszél a már nagykorú fiához. Dávid király már megöregedett, és rendelkezik az élete végén a gyülekezet, a sátor körüli dolgokról. Mondhatnám azt is, hogy úgy rendelkezik az ő élete javairól, az ő környezetéről. És beszél a már nagykorú fiához. És ezt mondja. Az idős Dávid búcsúzik. Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséggel s lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod, de ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. És nagyon érdekes számomra ez a rész, mert tudjátok, Dávid nem azt mondja, hogy ő ismerd meg az egyházunk Istenét, ismerd meg a lelkipásztorunk Istenét, ismerd meg a te atyád, a te édesapád Istenét. És ebben a kijelentésben van egy nagyon nagy fokú bátorság és alázat. Milyen Istent ismert meg Dávid? Olyan Istent ismert meg Dávid, aki ott volt vele, amikor a medvét le kellett győzni. Ott volt ez az Isten Dáviddal, amikor az oroszlán le kellett győzni, amikor a filiszteusokat, amikor a Góliátot. Ott volt vele akkor, amikor vagy 10 évig kellett bújdosnia, bocsánat, egy őrült király miatt, hogy félreálljon. De tudjátok, ebben a részben az is benne van, hogy ismerd meg atyád Istenét, hogy te, Salamon, te tudod jól, hogy a te édesanyád nekem ki volt. Tudod jól, hogy tudjátok jól, hogy Dávid életében volt egy hatalmas bukás. Hogy Salamon egy olyan házasságból, egy olyan kapcsolatból született, ami egy nagyon, nagyon fekete háttere van. Egy bűnös, gyilkosságban, háttérben lévő kapcsolatból. És te, fiam Salamon, te tudod, hogy ki az a te édesanyád nekem. Ismerd meg a te atyád Istenét, és úgy szívembe mélyen belenéztem is. És úgy rájöttem arra, hogy fiam, én nem vagyok tökéletes. Nekem nagyon sok hibám van, és de Isten, ismerd meg azt az Istent, aki, amikor én elbukok, engem talpra állít. Ismerd meg azt az Istent, aki a te apádat sokszor felemelte. Ismerd meg azt az Istent, aki megbocsátja az én bűnömet, megbocsájtotta. Ismerd meg az apádnak az Istenét, aki az én szemeimről a könnyeket már nagyon sokszor letörölte. Ismerd meg édesapád Istenét, és ez engem annyira a falhoz állít, hogy úgy éljek az én családomnál, az én család a gyermekeim előtt, hogy én alábbszállva, hogy János mondja, de Krisztust felemelve tudjuk bemutatni Istent a mi életünkbe. És volt egy ilyen kérdés is a dédi mamához, hogy 95 éves, hogy mit üzen az unokáknak? És azt válaszolta nagyon erős hitű asszony, és remegő hangon azt mondta, hogy amikor csak tehetitek, és van rá lehetőségetek, döntsetek Krisztus mellett. És Isten tisztelet zárásaként, vagyis ennek az igei szolgálatnak a zárásaként, én szeretném neked azt mondani, hogy ha megérintette Isten a te szívedet, akkor így a következő napokban hadd javasoljam azt, hogy úgy vonulj el, hogy találkozz Jézussal. Szakíts arra időt, hogy úgy csak te és az Isten. Lehet dicsőítésben, lehet igeolvasásban. Hogy tudjátok, olyan a sebzett, olyan a szíven talált ember, mint a sebzett vad, hogy úgy el kell, hogy vonulni. El kell vonuljon. És ha találkoztatok az élő Istennel, és ha ez úgy publikus, akkor tegyetek róla a házi csoportokon majd erről bizonyságot, hogy építsük egymásnak a hitét. Jövő héten pont én leszek a levezető, vagy akkor jövő héten, nem tudom. Ezt mindenkire magára bízom. Éljük úgy az életünket, hogy tudjuk bemutatni Istent. Amen.